Szép estét kívánok! Mennyire érdekel bennünket valójában a saját jövőnk, hogyha az egészségünkről van szó, és hogyha igen, akkor meg lehet-e hekkelni a biológiai óránk járását? Milyen életmód, gyógyszer, hatóanyag és legfőképpen egyéni megoldások segíthetik ezeket a folyamatokat? És hogyha már a megelőzésnél tartunk, akkor mennyire fogunk a jövőben mindent valós időben mérni? Mikorra juthatunk el a prevenció alapú orvosláshoz a mindennapokban? Ezekről is beszélgetünk a mai műsorban. A nap vendége pedig Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke, egyben a MediPredict cég alapítója, és sok minden titulust és feladatkört még nem soroltam föl. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
Mióta ember az ember, és szerintem kezdjük innen, keresi az örök élet titkát, de legalábbis azt, hogy minél tovább éljen, de mennyire orvoslásról, vagy inkább egészségmegőrzésről kell, vagy kellene beszélnünk?
Hát ezeknek szerintem egy kombinációjáról. Tehát azért azt látni kell, hogy miközben ezer éveken keresztül ebben nagyon keveset haladtunk előre, azért a 20. században volt egy drámai növekedés, ahol nagyon rövid idő alatt többet nőtt a várható átlag életkor, mint előtte több ezer éven keresztül, és ez nyilván a modern orvoslás, részben a gyógyszeripar, részben a higiénia, stb. Táplálkozás megváltoztatásnak volt köszönhető. Nagyon nagy mértékben a modern orvostudománynak, ugye vakcinákkal, antibiotikumokkal, stb. De ez a növekedés most egy kicsit lecsengett, tehát azt látjuk, hogy most már más eszközökhöz kell nyúlnunk, hogyha ezt tovább akarjuk tolni. Tehát azt meg tudtuk tenni, hogy az okokat, amiben mondjuk 100 évvel ezelőtt az emberek nagy része meghalt, mert akkoriban ugye fertőző betegségbe halt meg az emberek döntő része, ugye ezek ellen már nagyon jól tudunk védekezni, nagyon hatékonyan, ma már nagyon-nagyon kevés ember a megfertőző betegségbe, tehát ez volt az egyik oka, hogy így kinyúlt a várható átlag életkor, a másik az, hogy az életkorra jelentkező krónikus betegségeket meg, ha meggyógyítani nem is, de élhetővé tettük. Tehát, hogy aki cukorbeteg, az nem hal bele, akinek magas vérnyomása van, nem hal bele, mert mondjuk egy gyógyszeres kezeléssel ki tudjuk nyújtani, és teljes életet tud élni. De ez a gyógyítás része, tehát eddig ez erről szólt, amiről pedig beszélgetünk részben az, hogy milyen fontos a prevenció. Mert ugye azért a mai orvostudomány az elsősorban arról szól, hogy egy elromlott rendszert miként lehet megszerelni.
Igen, mert hogy akkor megyünk orvoshoz, hogyha nagy a baj. Viszont amikor egészségmegőrzésről beszélünk, akkor nektek például egészséges, vagy látszólag egészséges emberekkel kell találkoznotok.
Igen, ugye a mi célcsoportunk azok egészséges emberek, vagy inkább úgy mondhatnám kicsit viccesen, hogy önmagukat egészségesnek tartó emberek, akik szeretnének minél tovább élni, és minél tovább egészségesen maradni, és itt szerintem nagyon fontos elkülöníteni két kifejezést, mert ugye az elején is említetted, az emberek mindig sokáig szerettek volna élni, de ennél egy sokkal fontosabb tényező az a minőség, az élet minőség. Tehát, ha belegondolunk, senki se arra vágyik, hogy a fájdalmak közepette, demensen még 5 évig tovább éljen, hanem az egészséges évek számát akarjuk megnyújtani. Tehát annak ellenére, hogy ezt az iparágat most longevity-nek hívják, ami így az életkorról szól, de valójában az igazi cél az, amit az nem a lifespan, az évek száma, hanem a health span, azoknak az éveknek a száma, amit egészségesen töltünk, amíg szellemileg frissek vagyunk, mozgásképesek vagyunk, nincsenek fájdalmaink. Tehát a longevity igazi célja az, hogy az egészséges éveinket megőrizzük, és a mi célunk is, és ez nem feltétlenül az életéveknek a megnyújtása, és ebbe azért a prevenciónak óriási szerepe van. Tehát azt kell látni, hogy az orvostudomány azért foglalkozik hangsúlyosan egy elromlott rendszer megjavításával, mert több ezer éven keresztül nem tudtuk, hogy az illetőnek baja van egész addig, amíg tünete nem jelentkezett. De ma már azért technológiailag képesek vagyunk arra, hogy a tünetek jelentkezése előtt megtaláljunk egy elváltozást, csak a rendszereink nem erre vannak kitalálva.
Tehát itt egy komoly szemléletváltás, és hát nagyon sok minden más szükséges majd még ehhez, hogy ez átalakuljon, és beszélhetünk majd arról is, hogy ez mennyi időt vehet, vagy vesz majd igénybe. De még mielőtt belemelegednénk, beszéljünk arról, hogy ugye sok minden gyorsíthatja az öregedés folyamatát. Itt gondolok a dohányzásra, az elhízásra, a stresszre, vagy hogy milyen ételeket fogyasztunk, mit iszunk, de gondolom ez a sor itt még nem ér véget.
Nem, tehát az egyik, amit nem szabad elfelejteni, hogy azért mindenkinek vannak genetikai tényezői, amit szeretünk figyelmen kívül hagyni. Nyilván vannak olyan genetikai variánsok, amiket ismerünk, amelyek gyorsított öregedésre vagy kicsit lassított öregedésre predesztinálnak bennünket. Ezt ugye nem tudjuk befolyásolni. Ha azonban tudjuk a genetikai rizikófaktorainkat, akkor az életmódunkat tudjuk úgy alakítani, hogy ezeket ellensúlyozzuk. Tehát nincsen ember, akinek ne lenne valamilyen rizikófaktora genetikailag, de hogyha ezzel tisztában van, és tudja azt, hogy neki a keringési rendszere a gyenge pontja, vagy a veséje, vagy bármi más, akkor tud egy olyan diétát, tud olyan életmódot folytatni, tud olyan dolgokat csinálni, amivel ezt a ezt a gyengeséget ellensúlyozza. Tehát mindig van ez a kérdés, a genetika fontosabb, vagy az életmód, és szerintem ez egy rossz kérdés, mert a két dolog annyira összefügg. Tehát ez egy hálózat, tehát a környezeti faktoraink, lásd, légszennyezés, stressz, stb. Az életmódunk, amit mi választunk, beleértve a táplálkozásunkat, és a genetikánk, az egy hálózat. És nem lehet azt mondani, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, mert ezek együttműködnek.
De még a depresszió meg a magány is ide sorolható, ami visszahat az egészségünkre.
Ez így van. Mondjuk a magányt egy picit lehet ilyen környezeti faktornak venni, hogy most valaki egyedül egy erdő közepén, vagy úgy döntött, hogy társaságba tölti az életet, ez valahol egy tudatos döntés, még a depresszió nem feltétlenül, de szerintem ez messzire vezet, hogy hányféle oka lehet a depressziónak.
Hogyha jól értem, hogy ti mivel foglalkoztok, akkor tetőtől talpig megvizsgáljátok, feltérképezitek a pácienst, hogy milyen az egészségi állapotom, hogy milyen egészségügyi kockázatokkal kell esetleg személy szerint nekem a közeli vagy a távoli jövőben szembenéznem?
Ennél kicsit több, tehát szerintem azzal az információt, sőt, ezt nagyon sokan kérdezik, hogy miért jó az nekem, ha azt tudom, hogy mibe fogok meghalni, és senkinek nem tudjuk megmondani, hogy mibe fog meghalni, de azt meg tudjuk mondani, hogy milyen rizikói vannak, és azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen olyan kialakulóban levő betegségei vannak, amik orvosilag még nem számítanak manifest betegségnek, de az már látható előre, hogy neki ez már egy olyan folyamat, aminek a vége egy betegség lesz.
Akár egy daganatos megbetegedés. Hát, akár a bérrendszerünk állapotát, igen, ha tehát, vizsgáljuk, vagy gondolom egy nagyon tehát sok bérvétel.
Ez egy nagyon jó példa, amit hozol, tehát hogyha valakinek van egy vastag bérpolípia, akkor az még nem egy tumor, de abból tumor lesz. És hogyha azt a polipot időben eltávolítják, akkor nem lesz tumorja az illetőnek, de ugyanígy sok ember úgy gondolja, hogy az infarktus az egy olyan dolog, ami az egyik napon. Tegnap még nem volt neki, az hirtelen lett neki infarktusa, de az, hogy valakinek infarktus lesz, az egy több éves, vagy inkább több évtizedes folyamatnak a vége. Tehát azok az erek, azok 20-30 éven keresztül szűkültek be, mire egyszer jött egy pillanat, hogy elzáródtak. Tehát azért ezt időközben meg lehet vizsgálni, meg lehet figyelni, lehet ellene tenni.
De jó sokat dolgozunk azért, hogy egészségtelenek, betegek legyünk, ha jól értem.
Ennek például, hogy valakinek mennyire szűkülnek be a koronárejének, nagyon erős genetikai háttere van. Én
inkább
emberek,
a dohányzásra gondolok.
A dohányzással természetesen sokat tudunk rajta segíteni, hogy hamarabb meghaljunk, tehát ez így igaz. De hát vannak olyan emberek, akik nagyon egészségesen élnek, és mégis lesz koronaér szűkületük, és vannak olyanok, akik egész életükben dohányoznak, és utána 95 évesen egy autó üti el őket, tehát hogy ezért mondom, hogy ez...
Nagyon komplex.
Ez nagyon komplex, de nyilván, ha tudjuk azt, hogy milyen rizikófaktoraink vannak, akkor ahhoz tudjuk igazítani az életmódunkat, ahhoz tudjuk igazítani a szűrővizsgálatainkat, az étrendünket. Tehát nem véletlen az, hogy nincs több százféle diéta, amire emberek esküsznek, az Atkins diétától, az elválasztóson keresztül, a vércsoporttól, a horoszkóposon, az egy kiló almától, a ketogénen keresztül, a vegánig, de nem véletlen az, hogy nincs egy csoda diéta, ami egyébként mindenkinek jó, mert hogy nincs két egyforma ember. Mondjuk egy extrém példát, tehát vannak olyan törzsek, akik húst tesznek hússal, és köszönjük szépen, tök jól el vannak. Az eszkimók megesznek napi több kiló fókazsírt, és nem jelentkeznek náluk azok a szív problémák, amik mondjuk a nyugati világban jellemzőek. Hát nem javasolnám senkinek a 2 kiló fókazsír elfogyasztását, mert nagyon rövid időn belül problémái lennének, de az eszkimók genetikája olyan, hogy ők megszokták több ezer év alatt, hogy ők fókazsíron élnek, és ott is elélnek 100 évig egy olyan táplálkozáson, amit mondjuk...
Mi egészségtelennek tartunk.
Nem csak egészségnek tartunk, hanem biztos, hogy rövid úton valószínűleg bele is halnánk.
Tehát halálosnak mondjuk
ki. A napi 2 kiló fókazsírba, tehát hogy a szokásainkat, a táplálkozásunkat, ezeket, még a sportunkat is, azt az egyéni adottságainkhoz és rizikóinkhoz kell igazítani. Tehát nem véletlenül például a sportnál is most már egy csomó országban azzal kezdik, hogy csinálnak egy genetikai vizsgálatot és meg egy képalkotót, és utána mondják meg a gyereknek, hogy te jégkorongozó legyél, vagy ritmikus sportgimnasztika, vagy birkozó.
Mennyire van a kezünkben a bölcsek követ, tehát mennyire lehet előre lemodellezni azt, hogy kinek milyen betegsége, betegségre mekkora a rizikója, illetve hogy milyen betegségek vannak jelenleg a szervezetünkben kialakulóban?
Minél több adatpontunk van, és minél több független adatpontunk van, annál pontosabban, de azt kell mondjam, hogy elég jó. Tehát megfelelő mennyiségű adattal, és nagyon fontos az, hogy ez ne egy síkú adat legyen, tehát hogy csak egy laborból nem tudjuk megmondani, hogy valaki hogy van, csak genetikán. Nagyon sokan azt gondolták, hogy majd csinálok egy genetikai tesztet, és az mindent megmond rólam. És az a helyzet, hogy a genetikánkat lehet, hogy tudjuk, de a szervezet képes ki- és bekapcsolni géneket. Tehát lehet, hogy nekem van egy olyan variánsom, ami egy csomó embernél halált okoz, de hogyha az én szervezetem azt lezárta, tehát az kikapcsolta azt a gént, akkor lehet, hogy nekem, tehát ezért van az, hogy például még az olyan genetikai variánsok is, amik nagyon magas daganat rizikóval járnak, nem mindenkinél okoznak daganatot, mert nem mindenkinél van bekapcsolva az a gén, vagy lehet, hogy egy olyan be van kapcsolva, ami ezt ellensúlyozza. Tehát, hogy ezek mind valamilyen százalékos rizikófaktorok, és ezt a kapcsolótáblát, hogy melyik gén van kibe kapcsolva, ezt mi tudjuk szabályozni. Tehát ez nagyon érdekes, de hogyha én elkezdek valami tevékenységet, akkor a szervezet átállítja a kapcsolótáblát, hogy annak meg tudjak felelni. És ez lehet szellemi tevékenység, fizikai tevékenység, éhezés, stressz, mindig átállítja a kapcsolótáblát, mert hogy alkalmazkodni próbál, és akkor kibekapcsolgatja, hogy most éppen milyen fehérjét kell termelni. És nyilván a különböző szövetekben mások vannak bekapcsolva, mert más kell egy idegsejtnek, mint egy izomsejtnek, de közben minden sejtbe ketyeg egy óra is, tehát ez a kapcsolótábla, ez nagyon pontosan megmondja azt, hogy egyébként hány évesek vagyunk biológiailag. De ezt is tudjuk befolyásolni, tehát az életmódunkkal azt, hogy milyen gyorsan ketyeg ez a bizonyos biológiai óra, ami eltér a mi kronológiai óránktól, és ezt nyilván valamennyire látjuk is, tehát van egy csomó ember, aki 10 évvel fiatalabbnak vagy 20 öregemnek néz ki a koránál, és azért ez nem véletlenül van így, hogyha ezeknek általában megnézzük a biológiai korát, akkor ez visszaigazolódik.
De hogyan lehet ezt mérni, és miért fontos, hogy ezt mérhessük, hogy mondjuk milyen a biológiai öregedésünk?
Sokféleképpen lehet mérni. Lehet mérni úgynevezett metabolitokból, amik ilyen köztes bomlástermékek a vérben. Mi is tudunk ilyen metabolikus órát mondani, de akkor lehet igazából klinikai paraméterekből is valamennyire meg lehet satszolni, lehet fehérje átíródásból nézni, a kromoszómák végén levő ilyen sapkáknak, a telomereknek a hosszából, és meg lehet mondani, de a legpontosabb, az pont ez az úgynevezett epigenetikai óra, amikor ezt a nagyon leegyszerűsítve ezt a kapcsolótáblának az állását nézzük meg, mert az nagyon nagy pontossággal mondja ezt meg, és nagyon jól követhető. Tehát vannak emberek, akik rendszeresen mérik, és akkor megpróbálnak különböző életmódváltásokat, és akkor megnézik, hogy az ő öregedésük az ettől gyorsul, vagy lassul, vagy az hogy befolyásolja. Tehát ezek kapok egy visszajelzést arra, hogy az intervenció, amit csinálok, az mondjuk működött-e, vagy nem működött.
Most azt mondtad, hogy egy vérvétel, vagy egy genetikai vizsgálat nem elég, de hogy képzeljük ezt el? Mennyi vizsgálat, mennyi marker kell ahhoz, hogy egy képet ki lehessen alakítani nagy biztonsággal?
Én inkább úgy mondom, hogy önmagában például egy BioFlora, egy mikrobiom vizsgálatból, hogyha az egy nagy, tehát nem a 100.000 forintos online rendelhető automatizált mikrobiom vizsgálatra gondolok, hanem egy nagy precizitású szakemberekkel által átnézett mikrobiom vizsgálatból is például csomó rizikó kijön, és ezért ez egy pár százezer forintos tétel. Nyilván egy genetikából is lehet 100.000 forintosat is venni, meg 2 milliósat is, de azt mondom, hogy mondjuk egy teljes genom szekvenálásból, ahol van olyan humán munkaerő, képzett humán munkaerő, aki ott még az automatizált adatelemzésen túl még megnézi azokat az egyedi variánsokat, ami neked vannak, tehát abból már nagyon-nagyon sok mindent. Tehát, hogy tudsz fölfelé menni ezzel a skálázódással, de ha mindent meg akarsz mérni, meg akarod nézni, hogy milyen környezeti toxinok vannak a véredben, meg akarod. Tehát, hogy
nagyon sok mindent
tudhatunk. Nagyon sok mindent meg lehet csinálni, és minél több adatunk van, és minél több különböző adatunk van, tehát ha van képalkotónk is, van hordozható eszközünk is, van diétás naplónk is, van pontos életmódleírásunk, van családi kortörténetünk, van személyes kortörténet, van orvosi, klasszikus orvosi vizsgálatok, vannak különböző műszerek, kütyük, amiket rád rakunk, tehát hogy minél több adatunk lesz, annál pontosabban meg tudjuk mondani a rizikókat, mert most van 65.000 féle betegség, és egy csomószor van 3-4 adatpont, ami azt fogja mondani, hogy hú, neked emelkedett a rizikód reumatoid artritiszre, vagy gyulladás bélbetegségre, vagy asztmára, vagy Parkinsonra, és akkor egy-egy adatpontból még nem tudsz követni, amikor 3-4-5 adatpont mutat ugyanabba az irányba, akkor már ott lehet gyanítani, hogy ott van egy emelkedett rizikó, és akkor az igazi lényeg az, hogy erre tudjál olyan egyedi javaslatokat adni az illetőnek, amivel ezt tudja befolyásolni.
És egyébként meddig tart a ti feladatotok, vagy felelősségetek, vagy lehetőségeitek, mert akár elkészíthettek egy 300 oldalas dokumentumot, de kérdés, hogy utána ezzel mit kezd a páciens?
Ez igazából a páciens döntése. Ugye mi nem mondhatjuk meg azt a páciensnek, hogyha mi azt mondtuk, hogy ő ne egyen többet mandulát, mert az neki nem jó, akkor ő fog-e mandulát enni, vagy sem. És hát ami ennél sokkal gyakoribb, hogyha azt mondjuk neki, hogy figyelj, le kéne fogyni 10 kilót, vagy kicsit csökkenteni kéne az alkoholmennyiségét, vagy el kéne dobni a cigit, az, hogy ő ezt megcsinálja, vagy sem, ezt nem tudjuk befolyásolni. Nagyon extrém példákat látunk. Tehát láttam olyanokat, akik, mit tudom én, 60-as top menedzser, ilyen nagyon makacs, befolyásolhatatlan, alfahím típusú férfi, akiről azt gondolnád, hogy na, aztán ő soha semmi nem fog változtatni, és a 117. ajánlást is hajszál pontosan betartja, és teljes életmódváltás, és drámaian javul minden eredménye, és vissza tudott fordítani minden ilyen kialakulóba levő betegségzőkot. Tehát, hogy látunk ilyet is.
De az egyéni hozzáállás kérdése.
Igen, de aztán van olyan is, aki elküldt nálunk 6 millió forintot, megköszöni, és az égvilágon semmit nem csinál, úgyhogy egyébként ott lebeg a kard a feje fölött, mert egyébként bármelyik pillanatban sztrókot kaphat, bármelyik pillanatban infarktust kaphat, borzasztó állapotban van egyébként, és pontosan tudja, hogy mit kéne vele csinálni, és köszöni, meghallgatta, és éli tovább ugyanazt az. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Nyilván nekünk van, tehát nekünk azért az a célunk, hogy az ügyfelnek van ilyen health coaching szolgáltatásunk, ahol egy orvos folyamatosan, tehát miután megkapta ezt a riportot, és tudja, mik a rizikói, akkor van egy health coach, akivel rendszeresen konzultál, meg van egy dietetikus, és akkor segítünk neki, mert az életmódváltás az nem mindig annyira egyszerű, és akkor visszamérjük az adatokat, és akkor van egy kis pozitív visszajelzése az illetőnek, hogy a mikrobiomjának az egyensúlya kezd helyreállni, a vérparaméterei javultak, azok a metabolitok, amik nagyon el voltak mászva az egészséges tartományt, azok visszakerülnek, és akkor az illető érzi azt, hogy volt értelme ezt csinálni, és akkor kvázi nekünk egy ilyen szerep az a feladatunk, hogy az illető ne betegedjen meg, tehát hogy mi abban az egyensúlyban. És az fog történni, hogy bizonyos dolgok rendben jönnek, mások meg elmásznak, és akkor ez egy ilyen finom hangulás, hogy a lehető legtovább kvázi egészségesen tartsuk az ügyfelet.
Olyannal találkoztok esetleg, hogyha mondjuk szembesítetek egy pácienst azzal, hogy már pedig neked mondjuk komoly genetikai hajlamod van X betegségre, akkor ez mondjuk egy depressziós vagy egy szorongás helyzetet is előidézhet? Mert hogy ezzel nehéz szembesülni.
Igen, tehát egyrészt szerintem már van egy szelekció abban, hogy kik jönnek hozzánk. Tehát, hogy van egy csomó ember, aki azt mondja, hogy ez dobta a gép, ez a sorsom, ezt
élek, ameddig élek.
Ezt kaptam az Úristentől, vagy különböző magyarázatokkal, nem akarom tudni, és nem akarok vele szembesülni. Vannak emberek, akik azért nem akarják tudni, mert attól félnek, hogy megtudnak valami rossz hírt, és akkor Jézus Mária mi lesz. Ami nekem leginkább azért meglepő, mert nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, ami ne lehetne valamit kezdeni. Tehát még a legdurvább találatokra is azért van olyan javaslat, amivel ha nem is megszüntetni, de legalább az befolyásolni, hogy mikor alakul ki, hogy alakul ki, milyen a lefolyása, tehát hogy mindig tudunk valamit csinálni. Még azoknál a betegségeknél is, amiért kvázi gyógyíthatatlannak tekintünk. Tehát nyilván nekem az én hozzáállásommal ez furcsa. Egyébként úgy, ott van egy orvos csapat, aki az elején beszélget az ügyféllel, és mi a szerződésben fönn is tartjuk a jogot arra, hogy egyébként visszautasítsunk ügyfelet, és volt is már rá példa.
Akkor is, hogyha viszonylag szűk szegmens, ahol ti mozogtok.
Igen, tehát annak ellenére, hogy mondjuk jön az ügyfél és hajlandó sok pénzt elkölteni nálunk, volt már rá példa, hogy az orvosok, nálunk dolgozó orvosoknak a
privilégiuma?
A joga, ez az ő döntési joga, hogy hiába van itt az ügyfél és fizetni akar, hogyha ők úgy gondolják, hogy az ő megítélésük alapján ő nem fogja tudni jól kezelni, mert mondjuk van az illetőnek egy depressziója, vagy szuicid hajlama, vagy azt gondoljuk, hogy ezt ő, tehát ők nem akarják vállalni a felelősséget azért, hogy az illető hogy fogja kezelni azt, ha megtudja mondjuk, hogy Alzheimer rizikója van, akkor az orvosoknak joguk van azt mondani, hogy akkor ők nem szeretnék ezt. Ez nehéz az ügyfélnek elmagyarázni, de nem gyakran van rá példa, de volt már rá precedens.
Hiszen nagy a felelősségetek. Egyébként mennyire kezd középpontba kerülni tapasztalatotok szerint az egészség, tudatosság, illetve kinek és milyen fórumoknak hisznek az emberek?
Én azért annak örülök, hogy egy kicsit talán megy a világ ebbe az irányba, távolról sem annyira, mint külföldön, és országonként borzasztó változó. Tehát, hogy ennek van egy ilyen lokál kultúrája, hogy még adott esetben két hasonló fejlettségű országban, egymás mellett levő országban is az egyikben sokkal nagyobb kultúrája van az egészségtudatosságnak, meg a prevenciónak.
És más mennyiség összeget is költünk rá a különböző országokban.
Igen, igen. Tehát, hogy nyilván ebben az államnak nagyon komoly szerepe van, tehát hogy az állam tesz-e olyan incentívákat, vagy a biztosító rendszer. Tehát azért gondoljunk bele Magyarországon is, hogyha mondjuk adókedvezmény járna az, hogy ne dohányoz, akkor azért nagyon sok ember tenné a cigit, tehát hogy vannak, vagy azért, ha szűrővizsgálatokra jársz, tehát hogy vannak olyan incentívák, amikkel azért az embereket lehet befolyásolni, és lehet a prevenció felé terelni, vagy azzal például azokban az országokban, ahol nem állami biztosítás van, hanem magánbiztosítás, ahol mondjuk a biztosítási összeged az függ az életmódottól. Tehát azt mondják, hogy semmi gond nincs az, hogy ha 200 kiló vagy, akkor kétszer annyi biztosítás fizetsz. Nem gondolsz, a dohányzol 50%-kal többet fizetsz. Tehát, hogy
tehát lehet ilyen direkt módszerekkel is ösztönözni.
Igen, mert az ügyfél többbe is fog kerülni a biztosítónak. Tehát ez teljesen logikus.
Mint ahogy az autónk is, ahogyha biztosítást kötünk rá, gyakorlatilag ugyanez.
Igen, mint ahogy azért Magyarországon is úgy van, hogy nem azokra az ügyfelekre megy a biztosítónak a pénze, akik a legnagyobb pénzt befizetik, mert akik a legnagyobb pénzt befizetik, azok a magánegészségügybe mennek, és azokra az emberekre fogjuk elkölteni, akik nem figyeltek magukra, és általában nagyon kevéssel járultak hozzá a kasszához. Tehát én azt látom, hogy az egész világon kezd ez a prevenciós szemlélet elterjedni, szép lassan itthon is. Nyilván az a baj, hogy ebben rengeteg, mint minden másban rengeteg kókler van, és mondjuk az átlag ügyfél nem tudja eldönteni azt, hogy ami nyilván van, ami ilyen nagyon büdös és nagyon átlátszó és nagyon konteószerű, rakjál háromos maragdot a hasadra, és akkor majd mindened meggyógyult, tehát ezt azért a legtöbb százas IQ fölötti ember azért kiröhögi, de azért van egy réteg, aki
ebben hisz. Azért is kérdeztem, hogy kinek és minek higgyünk.
Elmegy a szellemlátókhoz, meg a jósnőhöz, tehát nyilván van ez egy réteg, és hát ha ők ezt döntött, mindenki úgy költi a pénzét, ahogy szeretné. És akkor nyilván van egy skála az ilyen nagyon szélsőségesen tudományos megközelítésektől a teljesen vudu ezoterikus dolgokig, és ez egy skála, és akkor ezen vannak lépcsők, hogy olyan, ami lehet, hogy csinál valamit, tehát egy csomó táplálék kiegészítő ide tartozik, hogy még az is lehet, hogy csinál valamit, de azért egyértelmű evidencia nincs rá. Mi nyilván ennek a skálának abszolút az egyik végletében vagyunk, tehát mi még azokat a beavatkozásokat sem ajánljuk, amiről azért úgy többé-kevésbé lehet tudni, hogy csinál valamit, de nincs egyértelmű klinikailag bizonyított hatékonyság, akkor azt mi nem fogjuk venni attól függetlenül, hogy mondjuk én magamon kísérletezek ilyenekkel, és akkor megnézem, hogy kipróbálom azt, és megnézem, hogy a biológiai órámat befolyásolja, de mondjuk egy ügyfélnek nem ajánlanám, mert hogy nem kellően megalapozott.
Az utóbbi években egyébként javul szerinted az egészségtudatosságunk? Itt akkor kifejezetten a magyarokra gondolok.
Szerintem szétszakadóban van a társadalom ebben a tekintetben, tehát hogy van egy nagy réteg, aki teljesen hidegen hagy, és még ha tudja is, hogy mit kéne csinálni, de abszolút nem hajlandó. És van egy olyan réteg, aki nagyon egészségtudatos, és ezeknek egy része, hogy mondjam, követi azt, hogy az orvos tudomány merre megy, és a tudomány mit talál, és mi az, ami ténylegesen működik, és egy nagyon nagy része pedig, hát hogy mondjam, befolyásolható social médiával, és a sajnos a nem feltétlenül igazolt irányokba megy el. Tehát inkább úgy mondom, hogy ez egy nagyon széles paletta, de azt gondolom, hogy egyébként terjed, tehát ha megkérdezzük az utca emberét egyébként, hogy mondjuk azt gondolja, hogy a túlsúly egészségtelen, akkor nagyon kevesen fogják azt mondani, hogy nem, hát ez a semmi gond nincs, hogy van rajtam 20 kiló fölösleg, tehát mindenki tudja, hogy most már az, hogy belekerült a köztudatba, hogy az alvás mennyisége, meg minősége azért nem mindegy. Tehát az emberek nagyjából tudják, hogy aztán mennyire tudják, hogy valóban mit kéne csinálni, az már egy másik kérdés, hogy mennyire
ott hajlandóak. Még sokat kell dolgozni, illetve a szemléletformálás itt bejön a képbe. Tartsunk egy rövid szünetet, majd innen folytassuk a beszélgetést. A nap vendége továbbra is Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke, egyben a MediPredict cég alapítója. Hamarosan innen folytatjuk.